Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Krisz Rudi, énekes zeneszerzővel, Tóth Enikő beszélget. Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves vendégemet, Krisz Rudolfot, ahogy mindenki ismeri Krisz Rudit, énekest, zenészt és zeneszerzőt. Szervusz!
Sziasztok! Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Nagyon érdekel, hogy hogyan indult a te életed, milyen családból származol, és hogy ilyen hamar elkezdtél zenélni.
Igazándiból nagyon szerencsésen indult a gyerekkorom, és nagyon szerencsés is vagyok, hiszen egy olyan családba nőttem föl, ahol apukám zenész volt, és már egész fiatalon nem voltak elvárásai azzal kapcsolatban, hogy én esetleg milyen tanuló leszek az iskolába, stb., hanem azt látta, hogy engem is a zene érdekel. Beirattak zongoratanárhoz, és talán az volt a fontos a szüleimnek, hogy nem csak apunak, hanem anyunak is, hogyha már zongoraórákra járok, akkor tanuljam meg a darabokat. Tehát, hogy soha nem presszionáltak, hogy én most milyen tanuló legyek. És ez egy nagyon könnyebbség az életben, amikor nem egy olyan teheren indulunk neki, hogy már gyerekkorba kapjuk azt, hogy már pedig neked ezt kell csinálni, vagy azt kell csinálni. Tehát, hogy hagyták azt, hogy miben érzem én jól magam. Szóval apu egy rockzenekarban volt dobos, tehát már egész fiatalon az ő koncertjeire jártunk, illetve a próbáira, és a 80-as évek végén egyik délután, azt hiszem 88-ban volt, jött apu, hogy van egy kis meglepetésünk nekem, bátyámnak és az unokatestvéreimnek, hogy összerakott egy kis próbatermet a pincének a legutolsó kis zegzugos részében, és akkor 88-ba kezdtünk el így próbálni, kaptunk billentyűt, mindenki kitalálta, hogy melyik hangszer áll hozzá legközelebb. Én mindig is tudtam, hogy szeretnék zongorázni, meg énekelni, már egész picin. Úgyhogy végül is így indult ez az egész.
Ekkor voltál 7 éves, ha jól számolom, ugye?
Igen.
És akkor bele is vágtatok, hogy nézett ki ez a formáció? Mondtad, hogy ugye rokonok volt a neve, ezt olvastam is. De hogy nézett ki? Készültetek-e koncertre, vagy felvételre, vagy csak örömzene volt?
Igazándiból egyenlőre csak szerettünk volna négyen megszólalni valahogy. Ebben az apu nagyon a segítségünkre volt, már annak ellenére, hogy dobos volt, de alapszinten értett minden hangszerhez, a basszusgitárhoz, a zongorához, legalábbis ilyen hármas hangzatokat azért meg tudott mutogatni. És ugye azért a popzenéhez meg akár elég ennyi is. És az édesapám testvérének van 2 fia, és akkor így lettünk mi a családi zenekar, illetve a bátyám. Az hamar kiderült, hogy a legtehetségesebb dobos közöttünk az unokatestvérem Péter, az előbb említettem. A bátyám lett a basszusgitáros, majd a szintén unokatestvérem Norbert, az ő Petinek a testvére. Ő is szintén billentyűzött, úgyhogy az volt az alapfelállás, hogy egy basszusgitár, 2 billentyű és egy dob. És ezzel azért úgy meg tudtuk oldani a hangszereléseket egész jól. Miután apujék ilyen Led Zeppelin, Black Sabbath, meg Deep Purple, meg ilyen zenéket játszottak, rockzenét, ezáltal nekünk is ez jött, tehát ez bele ment nekünk is a véráramba. Úgyhogy egész 7-8 évesen mi is ilyen Deep Purple zenéket játszottunk, legalábbis gitárszólókat próbáltam el szólózni billentyűn, szintetizátorom. Úgyhogy hamar össze is raktunk egy 15 dalos repertuárt, és akkor gyerekként jártuk az országot, apu vitt egy csomó helyre minket, tehetségkutató versenyektől kezdve, stb. Szóval megint elindult az élet.
Hogyan reagált a nézőközönség, hogy ilyen fiatal gyerekekből áll a zenekar, és így játszotok?
Igazándiból ez egy ilyen érdekesség volt szerintem a felnőttek számára, hogy jó, milyen picik és milyen zenét játszanak. És akkor később így jött a képbe, 90-es évek elején, azt hiszem 1-2-ben a Robi is, Szikora Robi, aki fantáziát látott bennünk, és akkor csinált nekünk egy egész albumot, annak Domino volt a neve. Úgyhogy akkor egy nagyon szoros viszony volt a Robival. Meg hát nekem ez idő alatt sokan is tudják, hogy nekem színházas korszak is volt, Mostália, akkor Arizona színház volt, akkor egy ideig ott voltam, aztán a társulat lement Sopronba, Petőfi színházba, akkor én is mentem velük. Ez is egy nagy élmény volt, már csak azért is, mert gyerekként az mindig egy akkora dolog, hogy nem kellett iskolába járnom, mert ugye magántanuló voltam, azt hiszem 1-2 évfolyamon keresztül. Szóval nagyon-nagyon gyönyörű gyermekkorom volt, meg végül is ezt a jelenre is igaz. Nekem nagyon-nagyon szép életem van, és szép életem volt, és remélem, hogy szép életem is lesz még, és ezért én minden nap hálát adok. De szó szerint nagyon, nagyon sok energiát fordítok a hálába napi szinten, hogy megháláljam azt, amit kaptam.
De jó ezt hallani, hogy tényleg nem csak tudomásul veszed, hogy ez van, és nem úgy gondolkodsz erről, hogy ez jár, hanem tényleg hálát adsz érte. Hogyan indult a szóló karriered? Hogyan alakult ki ez, hogy akkor te most egyedül fogsz játszani, te leszel Chris Rudy.
Igazándiból még gyerekzenekarként csinált velünk Hamza Zoltán egy interjút, egy ilyen regionális tévénél, és eltelt pár éve, még akkor ilyen 11-12 éves voltam, és neki eszébe jutott, hogy mi lehet vajon velem. Akkor felkeresett, akkor voltam 17 éves, és mondtam neki, hogy igazándiból én azóta is zenélek, csak mondjuk nem a nyilvánosság előtt, hanem így otthon a kis próbaterembe, stb. És ő megkérdezte, hogy van-e kedvem ezt komolyabban csinálni. És akkor mutogattam neki dalokat, elvitt akkor az akkori egyik legnagyobb kiadóhoz, és rögtön kaptam egy, azt hiszem, 6 éves szerződést. Ma már azt hiszem nincsen önmagában, kimondhatjuk a nevét, a BMG kiadó. És onnantól kezdve 98-tól ismert meg az ország így Chris Rudyként.
Akkor az jó nagy bizalom volt, ha egyből leszerződtettek.
Nyilván a Fizi Miska is nagyon sokat számított, meg a dalok is. Azért az ember előnybe indul, hogyha kék a szeme, meg kicsit... És ez annyira csúnya mondat, mint hogyha a szép embereknek állna a világ, és ez annyira igazságtalan, de valahogy mindig előnybe indulnak azok az emberek. Tehát, hogy én ezt megkaptam az élettől, hogy kék a szemem, és... Szóval én ezért is hálás vagyok, hogy ilyen genetikát kaptam, mert ez egy nagyon nagy szerencse.
Zeneileg mi volt a missziód, mi volt az, amit szerettél volna adni a közönségnek?
Önmagában a zene az mindig egy mencsvár volt az életben. Különösen élveztem, hogy abból élhetek, amit a szenvedélyem, a hobbim, a munkám. És jó érzés volt az, hogy 20 évesen, vagy 19-20 évesen írtam a dalokat, például a Törd át a csendet, vagy a Homokba rajzolt szerelem. Nálam ez gyerekként is ott volt, hogy én zenélek, nekem az, hogy zongoraórára járok. Később is beigazolódott, amikor mondjuk 2006-7-ben már nem éreztem azt, hogy annyira sikeres lennék, vagy 2008-ban, és akkor se fordultam el a zenétől, sőt, még jobban ráfeküdtem, és fejlesztettem magam, és akkor hajóra mentem 8 évig zenélni. Tehát más utat soha nem láttam az életben, csak az, hogy a zenén keresztül jussak el helyekre, vagy a zenén keresztül érjem el a céljaimat.
Ugye onnan ismerjük egymást, hogy ott találkoztunk, egy koncerten láttalak a zenekaroddal fellépni, és hogy tényleg zenéltetek, tehát nem egy ilyen kirakat volt, tehát hogy valóban zenészként voltatok jelen, és hatalmas siker volt, mondhatjuk, hogy megőrült a közönség még a mai napig. És itt fűzném át egy kicsit arra az időszakra újra, hogy ebben a 2000-es évek eleje korszakban rengeteg szerelmes dal íródott. És ugye a te dalaid is többségében erről szólnak. Szerinted mi volt az oka annak, hogy akkor ez az időszak, ez tényleg erről szólt, hogy megéneklik, hogy hogyan szerelmesek, ilyen lirai számok születnek?
Lehet, hogy ezt arra fordítanám át, hogy odáig, addig a korszakig szóltak erről a zenék. Én nagyon sok 50-60-70-es évek zenét hallgattam, sőt a mai napig ezeket hallgatom, én imádom Paul Ankát, vagy rengeteg, volt régen egy ilyen film, hogy a Forró rágógumi, abban is ezeket az 50-60-as évek rock and roll szerelmes dalait játszották, sőt igazándiból a zene mindig valamit közvetíteni akar, de arra rájöttek a zeneszerzők, hogy a legtöbb ember mindig szerelmi bánatos, és mindig ezekkel a dalokkal tud a legjobban azonosulni. És ugye valahol egy mencsvár a zene, amikor úgy érezzük, hogy teljesen elfordult tőlünk a világ, akkor fölvesszük a fülest, hogy bekapcsoljuk a kedvenc dalunkat, és akkor megéljük belül azokat a pillanatokat, vagy amiket meg szeretnénk élni, vagy valamerre elvisz ez az egész dolog, amit kaptunk az égiektől. Maga ez a művészet, hogy dalt szerezhetünk, és dalokat adhatunk elő is. Persze voltak a lemezeken nem csak szerelmes dalok, de valamiért ezek lettek a slágerek. Ugye egy lemezen azért kb. 5 szerelmes dal van, és 5 meg teljesen más dolgokról szólt, de az mégsem, tehát az nem tudott kitörni, sohasem. A mai világban viszont, ahogy prostituálódik minden, ez alatt a zene, és minden, tehát mindent úgy érzem, hogy minden prostituálódik, a filmgyártástól kezdve, a különféle termékek gyártása, tehát mindennek a minősége romlik. Ez alatt nem azt értem, hogy a jelenlegi dalszerzők nem tehetségesek, de mondjuk, ha visszamegyünk, mit tudom én, Mozartig, hogy mi számított mainstreamnek, ahhoz képest ma már elég nagy a szakadék. Tehát, hogy ma már nem olyan zenészek szerzik a dalokat, akik ebbe évtizedeket raktak, vagy éppen több évet, hanem tisztelet a kivétel, mert van, aki fejleszti magát, és úgy próbál hozzáállni a dalszerzéshez, de minthogyha a közönség sem kívánná azt a fajta zenét már. Tehát, hogy nem igényli az, hogy több harmónia legyen, vagy legyenek szűkített, vagy bővített harmóniák. Most nem akarok ilyen szakmai dolgokba bemenni, de hogyha most úgy állok neki egy zenének a komponálására, hogy próbáljak egy összetettebb zenét, ami érzelmeket vált ki harmóniailag, stb., ezzel a mai közönség már nem tud mit kezdeni. Én például mai napig szeretem hallgatni a Szabadság Vándorait a Demjén Ferenctől, hogy ott azért az milyen jó szöveg van, és nagyon jó kis dallamok vannak. Nem biztos, hogy a mai 15-20 éves generációt ez megérinti. Valamiért őket inkább a zenének az úgymond flow-ja viszi. Szövegben érdekes, hogy inkább a pénzről szól. Mindenki tudja, hogy miről beszélek, hogy ma YouTube felkapottak videók között milyen slágerek vannak, és mondjuk milyenek voltak 20-30-40 éve.
Igen, hogy érzelmileg is nagyon le vannak butítva, és akkor szépen fogalmazzuk meg a szerelmes dalokat, vagy sokkal inkább felgyorsult kapcsolatokról szólnak ezek, vagy akár egy éjszakás kapcsolatokról, és keresi az emberben az értéket, vagy ahova tovább, vagy mint tudok elgondolkodni, vagy elcsigázódni.
Igen, hogy miért ment el errefelé az emberiség, vagy hogy ez meddig fog elmenni, az egy, lehet, hogy egy másik beszélgetés lenne.
Hogyan kezelted a rajongói táborodat? Lehet erről kérdezni téged? Mit éreztél?
Az előbb beszéltünk róla, hogy már gyerekként is, ilyen 8-9-10 évesként is sokat voltam színpadon, meg ugye a színházi évek rengeteg sok önbizalmat adott. Szóval, hogy valahogy, amikor 18 évesen szerződést kaptam, és így plázákban, ilyen hisztérikus állapotokban voltak a lányok, és úgy jöttek utána, meg valamikor így menekülni kellett, tényleg, mint a Beatlesnél. Valahogy ezt olyan természetesnek éltem meg, valahogy olyan evidensnek, hogy itt vagyok, és akkor ez van, de nyilván már ezt a színházból is megszoktam, ezt a nagy sikert, hogy 10 évesen főszerepet kaptam, és akkor virágokat hoztak föl a színpadra a végén a 2,5 órás dalab után. Szóval valahogy ezt olyan természetesnek vettem, és amikor volt egy hajós időszak, 8 év, ahol viszont vendéglátó zenészként voltam, rá évekkel később esett le, hogy ez egy mekkora dolog volt, és hogy ezt mennyire nem kezeltem a helyén, hogy ezt mennyire természetes dolognak vettem.
Igazából akkor alakult ki a személyiséget, szóval, hogy ez meghozta magával ezt a természetességet valószínűleg.
Egész más, hogy látom ma a sikert, meg akkor a 2000-es évek elején, vagy 90-es évek végén.
Most mit jelent számodra a siker?
Most, mint hogyha még sikeresebbnek élném meg a dolgokat, olyan szempontból, hogy régen is volt sok koncert, meg éreztem ezt a rajongást, de ma valahogy úgy érzem, hogy nagyobb tömegeket tudok vonzani. Tehát, hogy amikor megyünk a zenekarral, ugye járjuk az országot, rengeteg helyen vagyunk, hogy még nagyobb tömeg van. És ez egy nagyon jó érzés, hogy ezt megkaphattuk második esélynek az égiektől, hogy az ember nyilván 20 évesen keres sok pénzt, elszórja, és éli elég bohém módon az életét, és sokszor nem kap valaki második esélyt az élettől, és mi iszonyat nagy esélyt kaptunk, és mint hogyha föntről így csak raknák alánk ezeket a téglákat, hogy felérjünk a csúcsig. Tehát nagyon szép az a dolog, ami mostanában történik. A zenekarral meg velem.
Az eredeti felállással zenéltek, vagy most új tagok vannak a zenekarban?
Az eredeti felállással zenélek. Annyiban kiegészült, hogy unokatesomnak a testvére volt, szinte billentyűs, ők most egy pékséget vezetnek, és ő már úgy nem akar csatlakozni. Mi nagyon szerettük volna, de ő megértem, hogy a munka mellett nem akar, de ugyan a bátyám a basszusgitáros, a Peti unokatesom a dobos, és van két gitáros, illetve egy kongás. A két gitáros közül az egyik ér rám, csak tehát kell egy ilyen váltó emberke. Szóval ugyanúgy a bátyám áll mellettem, mint mit tudom én, 87-be, vagy 88-ba.
És könnyű a családdal együtt zenélni?
Nagyon, mert igazándiból ők elfogadták, hogy mondjuk én vagyok a zenekarvezető, és ezáltal soha nincsenek konfliktusok. Ez egy nagy segítségem nekem, például ez is az élettől, hogy kaptam egy ilyen testvért, aki még hogyha nem úgy viselkedek, legyint rá, és nincs belőle konfliktus, és ugyanez igaz az unokatesomra is, tehát hogy ők soha nem akartak a Rivalda fénybe kerülni, soha nem akartak interjút adni, mindig engem toltak előre, soha nem volt bennük irigység, vagy ha volt is, akkor azt nagyon ügyesen leplezték, szóval hát nagyon szerencsés vagyok velük.
Volt-e kedvenc dalod, amit a legjobban szerettél?
Több dal is van, ezt most így kiemelni nem is.
Nem szeretnék.
Nem szeretnék, igen.
Albumot esetleg, vagy az összes így a szívedhez nőtt?
Több, mindegyik albumon vannak olyan dolgok, amit nagyon-nagyon szeretek. Teljesen más zenéket csináltam a 90-es évek végén, mint mondjuk az utóbbi 5-6 évben. Ahogy a közönségem is, én is változok, szóval azért úgy nehéz megfelelni, azt is én is figyelem, hogy mik azok a mai slágerek, amikre a mai fiatalok beindulnak, azzal én már nem biztos, hogy tudok azonosulni, de azért valahogy még szeretnék slágereket csinálni, tehát az egy dolog, hogy az ember csinálja dalokat, de néha így elmegy az önbizalma is saját magától, hogy biztosan jó ez, míg 20 évesen minden dalnál, amikor szereztem egy dalt, azt éreztem, hogy én vagyok az ország legjobb dalszerzője. És amikor így ez az önbizalom elmegy, azért máshogy látod a világot, meg máshogy is látsz magad. magadra is, meg nemféleképpen kell egy egészséges önbizalom ahhoz, hogy színpadra tudjál állni. Tehát, hogy ez a legfontosabb. Kell tehetség is, de nagyon-nagyon fontos az önbizalom. Talán az a legfontosabb.
Hamza Zoltán írta, vagy írja még mindig a szövegeket, vagy most már más is ír, vagy ti is írtok?
Ugye nagyon sokáig nekem az Oli volt a szerzőtársam, aztán gyermekem anyjával nagyon sokat dolgoztam együtt. Ő is nagyon sok szöveget írt nekem, mi nagyon sokáig voltunk együtt, és a mai napig, most nem akartam erről külön kitérni, de nem érek együtt a gyerekem anyjával, de viszont mint a testvérek olyan a kapcsolatunk. És visszatérve, igen, volt egy korszak, amikor ő írta a szövegeimet, mert egy iszonyat nagy irodalom van mögötte is, és nagyon jó szövegeket tudott írni, például, ami az egyik kedvencem tőle, a Kimentünk a divatból, amiben olyan szófordulatok vannak, amit még soha nem hallottam vissza. Például nekem ez nagyon tetszik ez a mondat, hogy száguldó csillag, csak lenne es, nem lehet mindig minden egyenes. Kapj el egy felhőt, és ugord vele át a múltat és a mát. Hihetetlen nagy tudás van benne, és volt egy 5-6 év, amikor folyamatosan írta a szövegeimet. Most legutóbb megint az Olival dolgoztam együtt, a Még tovább című dalnál, ott több szövegírónak is ki lett adva, és úgy éreztem, hogy én az Oli szövegével tudok most a legjobban azonosulni.
Jól értem, hogy benne vagy az alkotói folyamatban, hogy a szövegről van szó.
Igen, igen, igen.
Volt-e esetleg olyan eset, amikor nem tudtál azonosulni a szöveggel, vagy mondtad, hogy ezt nem szeretnéd, vagy írjátok át?
Érdekes, mert például az ilyen Homokba rajzolt szerelem, vagy a Keresem a szót, vagy a Pillanat itt maradt, vagy mit a régi, ezek a Rám néztél és kész voltam. Nem biztos, hogy te ismered, de akik nagyon figyelték a pályámat, azok ismerték ezeket a dalokat. 19-20 évesen én csak a zenén voltam rajta, az, hogy milyen dallam, milyenek a harmóniák. Tehát most felsoroltam olyan dalt, amik ezek ilyen kicsit ilyen bugyuta szerelmes zenék, de azért én gitároztam föl a funky groove-okat, meg például a Más bolygóról érkeztem, vagy a Nincs több esély. Ezek nem mondanak semmit általában senkinek, de ha meghallgatják, akkor érződik benne, hogy úristen, milyen jó kis funky zenék. Szóval én inkább a zenei részre, én akkor nem figyeltem a szöveget. 18 évesen annyira a zenén voltam rajta, meg szerettem ezeket a jó funky dolgokat, hogy ezt kiadtam az Olinak, ha ő úgy ítélte meg, hogy jó, akkor én ezt rábíztam. Ma már ez teljesen más. Ha nem tudok azonosulni vele, akkor egyszerűen nem tudom énekelni, nem tudok kiállni vele a színpadra. De utólag beigazolódott, hogy például jó volt, hogy ráhagytam az Olira, hogy milyen szöveg legyen, mert a Homokba rajzoltat a mai napig is szeretem énekelni, és egy egész ország. És ugyanígy vannak az új dalokkal, tehát az Egyensúly, aminek több milliós a nézettsége ezeken a videó megosztó portálokon, az látszik, hogy működik, és koncerteken is.
Igen, én nagyon szövegcentrikus vagyok egyébként, de tényleg ezek a régi zenék, a idézőjelben régi zenék, most már sajnos 20 évesek, telik az idő, de hogy ezek még mindig így megmelengetik a szívemet.
Tehát, sőt,
hogy...
ez 20, tehát a 2000-ben jött ki, meg 2001-ben ezek a dalok, tehát ez 25 igen. Éves már lassan. Az a durva.
Igen, és hogy hiába mondjuk egyszerűbb a szöveg, de hogy tényleg a koncerten is kétszer is eljátszottad például a Homokba rajzolt szerelmet.
Igen, mert azt látom, hogy igénylik, mert hogy lement, de az egy akkora eufórikus állapotot hozott a közönségbe, meg nekünk is maga a színpadon, hogy azt sokszor előadjuk kétszer is.
Jó volt átélni, jó azt még egyszer megismételni. Most hogy vagy családapaként, apaként, meséltél egy kicsit a lányodról, ha lehet erről kérdezni, igen. Hogy milyen érzés volt apává válni, hogyan éled meg az apukaságot?
Én nagyon féltem tőle, hogy milyen apa leszek, mert azért én valahol egy exhibicionista ember vagyok, és szeretek a magam dolgaival foglalkozni nagyon, és csinálni azt, amit én szeretek, a saját fejem után menni. És ettől nagyon féltem, hogy tudok lemondani olyan dolgokról, amit én amúgy nagyon szeretek a gyerek mellett, és megszületett a Lea, akkor viszont, mintha így átkapcsoltak bennem volna valamit, és így próbálok nagyon-nagyon jó apa lenni, és így alárendelni magam ennek az egésznek. Az egy dolog, hogy minden hétvégén fellépünk, de amikor hétköznap otthon vagyok, akkor szinte túlságosan is megpróbálom kiszolgálni a kislányomat. Ez alatt azt értem, hogy lehet, hogy kicsit el is kapatom, hogy amit ő szeretne, azt csináljuk, ide megyünk, oda megyünk. Szeretném, hogy egy emlékezetes gyerekkora legyen. Most lehet, hogy ezzel el fogom rontani, nem tudom. Én mindent megkaptam gyerekként, tehát igazándiból semmire nem mondtak nemet a szüleim, anyuék se. Sokan ezt azt gondolják, hogy ez egy nagyon rossz nevelés. Felnőttként nem tudom, hogy én mivé váltam, ezt más tudja kívülálló megállapítani, de én amilyen mintát kaptam otthonról, valószínűleg ezt hiszem én is tovább. Tehát az, hogy mindent az ölembe rakta a gyerekként, én ugyanezt csinálom a kislányomnak is, hogy én mindent megpróbálok neki megadni. Nagyon hálás vagyok, hogy ő egy egészséges, gyönyörű kislány, tehát ezért is minden nap hálát adok, hogy egészséges, és hogy ilyen, egy ilyen tündér.
Mi az az érték, ami meghatározza az életedet, a hétköznapjaidat? Ugye mondtad a hálaadást, hogy az egy rendkívül kiemelten fontos. van-e bármi olyan arszpoétika, amit meg tudsz fogalmazni, vagy esetleg a valláshoz van-e közöd?
Szándékosan ne ártsunk senkinek, ez egy nagyon fontos, talán ez a legalapvetőbb emberi törvény, vagy nem tudom, hogyha ezt le lehetne írni, hogy igazándiból akkor már olyan nagyon-nagyon sok rossz dolog nem történhet a világban, hogyha ha szándékosan nem próbálunk ártani a másiknak, hogy egy picit empaták legyünk, hogy odafigyeljünk másokra, és akkor lehetne sorolni, de talán ez az alapillére az egész életnek, hogy ezt próbáljuk tartani. Hívő ember vagyok, és imádkozom. Voltak nagyon mély pillanataim, amikor úgy éreztem, hogy megérintett engem a Jóisten. Ez egy elég hosszú téma, most nem akarok erről beszélni, de én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én egyszer azt megéltem, ezt nyilván mindenki erről azt gondol, amit akar. Azt meg tudtam élni, hogy hozzám szól a Jóisten, és hogy beszél hozzám, és elmondja, hogy mi a helyzet velem. Úgyhogy nekem volt egy ilyen nagyon nagy megélésem, ami egy nagyon nagy hatással volt nekem az életbe, úgyhogy azokban a pillanatokban mindig kapaszkodok, tehát nem mint hogyha én egy olyan mélyponton lennék, mert nekem nagyon-nagyon jó életem van, tehát annyira könnyű életem van, hogy ha másnak csak negyed ilyen könnyű élete lenne, vagy fél ilyen könnyű élete lenne, akkor is boldogan élhetné az életét.
Hogy éled meg ezt az áldott állapotot, hogy próbálsz segíteni másoknak, vagy ott lenni másoknak?
Igen, na én igazándiból nagyon sokat segítek, igyekszem segíteni másoknak. Környezetemben is, kivilágoknak is segítek. Ha már ennyi mindent kapok én az élettől, akkor kutya kötelességem, hogy segítsek. Sőt, magamra is szólok, hogy nehogy elfelejtsem, hogy igenis akkor... Ha eltelik egy nap úgy, hogy nem, vagy kettő, vagy három, vagy négy nap úgy, hogy nem segítettem valahol valamit, akkor arra tudatosítom magam, hogy már pedig ezt ne felejtsem el.
Kislányodnak törekszel ezt átadni, vagy valahogy így beszélni erről az egészről?
Igen, ő is aranyos, így szokott velem imádkozni esténként. Neki teljesen más dolgok még nyilván a fontosak. Amiket próbálok tanítani, az, hogy megértsük a másikat, és az, hogy próbáljunk meg nem bántani másokat, mert ott is, amikor gyerekként még tombol az ego, meg az óvodában, meg stb. Elmagyarázni neki, hogy mit miért tesz bárkit. Hát igyekszem jó példát mutatni.
Milyen terveid vannak így a jövőre vonatkozóan? Mi az, ami most így a fejedben van, hogy ezt mindenképpen szeretnéd megvalósítani?
Az, hogy koncertezés, az olyan, mint másnak az, hogy reggel 8-kor föl kell és elmegy dolgozni. Tehát, hogy nekünk rengeteg a fellépés. Tehát miután én megyek esküvőkre, céges rendezvényekre, fesztiválokra, városnapokra, nekünk az egész évben van táblázva. Nyáron azt mondjuk húztunk egy határt, hogy hétköznapot nem vállaltunk. Tehát, hogy nekem a zene, ez egy munka. Akik így nem követik a pályámat, most ezt a beszélgetést hallják, lehet, hogy meglepődnek, hogy én még zenélek, mert ugye hogy én nem nagyon vállalok tévészereplést, rádiós interjúkat szoktam, de azt is úgy megválogatom. Nem azért, mert hogy most én ki vagyok, vagy nem, hanem egészen egyszerűen nem szeretnék én se túl sok lenni, aki már úgy nagyon megkeres, hogy meg többször olyan alkalommal is, akkor így elmegyek. Most, hogy éreztem részletekről a koncert után ezt, hogy nagyon szeretnétek egy picit úgy megismerni, vagy valami, akkor így elvállaltam, de bevallom őszintén, volt egy ilyen reggel, amikor felébredtem, hogy ugye én azért visszaalszok, tehát amikor előkészítem a gyereket az óvira, meg elviszem, akkor én hazamegyek és visszafekszek aludni, mert nekem ugye a legtöbbször mi hétvégén, meg pénteken mi hajnal 3-4-kor jövök haza. Sokszor ezért is nem vállalok mondjuk szerepléseket, mert tudom, hogy nincs energiám. Szóval hát a tervek azok, hogy azért szeretnék még csinálni legalább két olyan nagy slágert, mint az előbb említett dalok. Bár lehet, hogy a közönségre kell majd bízni ezeket, hogy eldöntsék, hogy miből lesznek a slágerek, de dalok legyenek, amiket nagyon-nagyon szeretnek az emberek, és énekeljék a koncerten, mert ez egy örök drog az életben, amikor színpadra állsz, és az az energia, amit ad, hogy a közönséggel együtt énekelsz hangosan. Tervem az, hogy ezeket megélhessem, ezeket a pillanatokat, hogyha már kaptam ezt a Jóistentől, hogy én dalokat szerezhetek, meg másoknak ez esetleg megkönnyíti az életét, hogyha mély ponton vannak, és meghallgatják ezeket a dalokat, és segítik az életüket, és talán ezért kapták a szerzők ezt a tehetséget, hogy a többi embernek segítsen. Tehát, hogy ezért köszönöm is a Jóistennek, hogy méltó vagyok erre az életre, és hogy ezt élhetem, ezt az életet. És persze a legfontosabb az, hogy a kislányomat azért lássam minimum egy 35 éves koráig fölnőni.
Hát akkor legyen is ez a végszó, ehhez kívánok nagyon sok sikert, és jó egészséget, és nagyon sok közösen eltöltött évet, még sokkal többet, mint amennyit elképzelsz kislányoddal is, és külön köszönöm, hogy vállaltad ezt az interjút, és eljöttél hozzánk.
Én köszönöm a meghívást.
Krisz Rudi énekes zeneszerzővel Tóth Enikő beszélgetett. Mária Rádió.